Hello, sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Hack és Lángos 252-es része, amivel kezdjük újra az egészet, basszus. Hello, sziasztok! Itt Csermák Szabolcs, etikus hacker. Ez pedig a csütörtöki hack egy újabb része.
Jó, kezdődik.
Kezdjük újra az egészet. Hello, kedves hallgatók! Ez itt a Hack és Lángos 252-es része. Itt van velem a virtuális stúdióban Szenga.
Hello, sziasztok!
És itt van Ninja is.
Sziasztok!
Én pedig Szabi vagyok, és ez lesz az első adásvezetésem ebben a podcastben. Úgyhogy előre is elnézést kérek minden vélt vagy valós hibáért. Na de csapjunk is bele ebbe a mai adásba, mert egy kicsit elment itt az idő, a logbook és az adás között mindenféle technikai dologgal. Úgyhogy én rögtön feléd is fordulok, Szenga, hogy egy kicsit mesélj nekünk arról, hogy mi újság, van valami jó kis telekomos híred esetleg a mai napra?
Igen, akad egy pár a tarsolyban. Kezdjük Iránnal ebben az esetben. Arról van ugye szó, talán ti is olvastátok már sok helyen, hogy szeptember közepe óta kormányellenes tüntetések zajlottak és zajlanak az országban, aminek az elsőleges kiváltók egy fiatal lány, Masma Amini halála volt, aki a helyi vallásrendőrség, mert hogy ott ilyen is van, vallásrendőrség bántalmazásába halt bele. Az volt a lánynak a bűne, hogy nem megfelelően hordta a haját eltakaró hijabot, és ez berobbantott ilyen tüntetéseket, amik egyrészt a női egyenjogúság, illetve egy általános kormányellenes színezetet vettek, és tartanak a mai napig, de hát az iráni kormányzatot sem kell félteni, ha arról van szó, hogy brutálisabban módon kell oszlatni, vagy véget vetni a különböző tüntetéseknek. És hát ez a fajta elnyomás, ez nem csak a fizikai térben zajlik, hiszen az iráni mobil és internet használók számos hálózati kimaradásról, mobil alkalmazás korlátozás és egyéb más zavarokról számoltak be. És bár az iráni állami cenzúra kedvelt eszköze továbbra is a lakosság széles rétegeinek a világhálóról való leválasztása, a kormánynak most már, mint tudtuk, sokkal fontosabb, kifonomultabb eszközök is rendelkezésre állnak, mert hogy az egyik online lapnak a birtokába jutottak ilyen kiszivárogtatott dokumentumok, amik a Siam nevű rendszerről szólnak. Konkrétan a teljes kezelésű menüelt is feltöltötték, egy nagyon érdekes kis doksi. És hát ezt a programot az iráni hírközlési szabályozó hatóság használja, és tulajdonképpen a mobil kapcsolatoknak a távoli manipulálására szolgál. Hogy mit is tud ez pontosan? Ugye hát a távoli parancsok széles választékát kímálja az üzemeltetőknek ez a program. Megváltoztatni, megzavarni, nyomon követni tudják az ügyfeleknek a telefonját, le tudják lassítani az adatkapcsolatot, fel tudnak törni bizonyos szintű titkosításokat, nyomon tudják követni az egyéneket, vagy csoportoknak a mozgását, ugye ilyen részletes metaadat összefoglalókat tudnak készíteni, hogy kikivel, mikor és hol beszélt. És ez azért érdekes, mert ez valójában abban segít most a rendszernek, hogy elfolytsa a folyamatban lévő tüntetések. Ez alapvetően ez nem egy megfigyelési rendszer, hanem sokkal inkább egy elnyomó és ellenőrző megoldás, ami korlátozza a felhasználók véleménynyilvánítási vagy tiltakozási képességét. Ugye nagyon sok ilyen beszámolót lehet olvasni, ahol panaszkodnak arra, hogy a tiltakozások alatt lelassul az internet hozzáférés a mobileszközön, a szolgáltatás hirtelen leáll, ami hát megnehezíti, vagy hát inkább lehetetlenné teszi az okostelefonok használatát, jó olyan pillanatokban, amikor egy ilyen eszköz azért létfontosságú lehet, és rengeteg ilyen kis feature-e, képessége van ennek a programnak, amit így kiemelnék, az a Force 2G Number nevű emlegetett, Force 2G Number néven emlegetett parancs, ami lehetővé teszi a mobil szolgáltató számára, hogy az adott telefont a 3G vagy a 4G-s hálózatra, hogy elavult, és ugye eléggé sérülékeny 2G-s hálózatra küldje át. Egy ilyen hálózati leminősítése egyideileg egy modern okostelefon nagyrészt használhatatlanná válik, továbbá lehallgathatóvá válik, akár a hívások, akár az üzenetek tekintetében. Ugye az 5G-s, a 4G mobil kapcsolatok azért robusztusabb titkosítási rendszerrel rendelkeznek a lehallgatás megakadályozására, de 2G, ugye ez egy 91-ben bevezetett mobil szabvány, általában nem titkosítja az adatokat, vagy olyan elavult titkosítási módszert használ, ami elég könnyen feltörhető, így adva eszközt az állam kezébe. Amúgy ez nem csak a Közel-Keleten van így, mert megjegyzi a cikk, hogy az Egyesült Államokban is alkalmazták ilyet, csak a bűnöldöző szervek, és arra alkalmazták ezt a technikát, voltak olyan eszközeik, hogy egy kisebb területet lefettek, ilyen hamis 2G hálózatot hoztak rajta létre, majd a célzott telefonokat becsapva felcsatlakoztatták ezeket a telefonokat, ezáltal ugye meg tudták figyelni az ottani környezetet, le tudták hallgatni a hívásokat, nyilván egy ilyen bűnszervezetek találkozóinál, vagy egyéb esetekben ez hasznos lehet, úgyhogy ez a trükk úgymond ez nyugaton is működik, de a lényeg, hogy érdekes ezt látni, hogy ezek a fajta, hát ilyen nevezük kiberfegyvernek, ugye nem csak a lehallgatásra jó, hanem kifejezetten az ilyen befolyásolásra, hogy ugye ahogy a tüntetők mozognának, ne tudjanak egymással beszélni, ne tudják koordinálni az esetleges egymást a különálló csoportokat, és hát ezzel a céllal alkalmazzák ezt a Siam nevű eszközt.
Csodálatos. Egyébként azon gondolkozom, hogy ha a vallásrendőrségnek, vagy így van, vallásrendőrségnek ilyen hatóköre van, vagy hatásköre van, akkor ez nem von magával némi valláskárosodást is.
Oké.
Na jó, menjünk tovább. Szóval azt mondod, hogy 2G-re redukálták az valóban okostelefonok nagyon-nagyon kevés. Ugye az, ha jól emlékszem, akkor az a GPRS volt a 2G, vagy az már az Edge?
Na, most ez nekem az én szakmai asztalom lenne, de az a helyzet, hogy én sem vagyok most ebben 100%-ig biztos, annyira régen volt már, hogy én erről tanultam, de az valószínűleg a GPRS lesz, tehát a General Packet Radio Service. Minden esetre igen, az rettentő lassú, de mivel ez egy fallback protokoll, illetve sáv, ezért a készülékek, hogyha elnyomják azokat a sávokat, amik a 3G-t, illetve a 4-et, meg az 5-öt szolgálják ki, és érhetőek el azok a átjátszók, illetve cella bázisállomások, akkor visszaveszi a készülék, ha nincs benne letiltva az, hogy visszavegye a minőséget, meg konkrétan a hálózatot, akkor visszamegy arra a hálózatra, hogy tudjon kommunikálni, és hát valóban a 2G mobil hálózatnak az egész dizájnja az nem a security-ra, mondjuk, hogy nem a security az erőssége neki.
Szerintem a kérdés a GPRS lesz, mert hogy nekem például a Pixelben ott ugye ki tud választani, hogy mi a preferált hálózat, és ott 3G, 4G, 5G között tudsz választani csak, és a 3G-nél néha azt kell használnom, ahol a 4G instabil, ott szoktam látni ezt az E betűs jelzést, hát az már Edge lesz akkor a 3G, és ha már Edge, akkor browser témáról hagyj beszéljek egy kicsit nektek. Chromium és Edge érintett, volt egy olyan támadás most, hogy Dormant Colors, szunnyadó színek. Arról szólt ez a sztori, hogy több bővítmény, számít 30 bővítmény került föl a store-ba, onnan le lehet tölteni bővítményeket ezekhez a böngészőkhöz. Ezek tipikusan olyan bővítmények, amivel hát személyre lehet szabni a böngészőt, tehát például a színeit meg tudod változtatni, vagy a kinézetet kicsit át tudod stilizálni. És az érdekessége az az, hogy egyrészt több millió aktív telepítés volt rájuk, hogy megkerülte a store-nak a védelmi rendszerét, mégpedig úgy, hogy amikor letöltöd, akkor ez egy ilyen malware-free, tehát rossz indulatú vagy kártékony kódot nem tartalmazó bővítmény volt, azonban a post-installnál, tehát a telepítés utáni lépésnél egy sideloadinggal ő még betöltött egy olyan site-ot, ahol viszont volt malicious script, és ez a script, ez viszont ki tudta használni ennek a nem malicious-nek számító bővítménynek az esetleges hát, hibáit, vagy működését, hogyha úgy nézzük, és így hozzá lehet férni a teljes böngészőben tárolt adatmennyiséghez, tehát ugyanúgy a böngészőnek a password sztóriához, az elmentett jelszavakhoz, az elmentett űrlapadatokhoz, a historyhoz, és minden olyanhoz, ami ezzel együtt jár. Alapvetően nem tudom, hogy fognak tudni ilyenek ellen védekezni, mert az úgy nézett ki, hogy amikor föltelepítetted azt a bővítményt, ami egyébként nem malicious, akkor ő földobott egy ablakot, hogy hogyha akarod ezt használni, akkor tök jó lenne, hogyha föltelepítenéd ezt a másik bővítményt is, kattints ide, az viszont nem vitt másik bővítményre igazából, hanem egy olyan site-ra navigált, ahol ott volt a script, és igazából egy üres ilyen thank you köszönő oldal volt ott, viszont a script lefutott, és így hozzá lehetett férni rögtön a böngészőnek a tartalmához. Úgyhogy óvatosan ezzel, és eszembe jutott a hír kapcsán egyébként, hogy tipikusan, ahol én rengeteg ilyen átszkinelt, meg átszínezett böngészőt láttam, azok mind hát irodai környezet volt. Tehát amikor ott nem tudom benne micike, mint én böngészni lehet, és akkor nem tudom, még a bankban is nagyon sok olyat láttam, hogy akkor ott valahogy át volt színezve, hogy akkor nem tudom, rózsaszín legyen a fejléc, meg lila a háttér kis piros kockákkal, hogy nehogy tudjad rajta olvasni a menüpontokat. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon jól kitalált, vagy meggondolt támadás lehet arra, hogy már cégekhez is be lehessen jutni. Főleg akkor, hogyha mondjuk használsz Chrome-ot vagy Edge-et, és otthon fölrakja az ember magának ezt a bővítményt, és be van kapcsolva, hogy a bővítményeket ugye szinkronizálja át a használt eszközök között.
Úgyhogy... Zseniális ez a név amúgy. Emlékszem, hogy már beszéltünk arról, hogy valószínűleg külön kutatócsapat foglalkozik azzal, hogy vulnerability-ket, illetve APT csapatokat nevezzen el.
Igen.
Szerintem egy mém is volt ebből, hogy hogyan születik a Fancy Bear, meg a Cozy Kitty, meg a nem tudom micsoda csapatnevek, de ez nagyon tetszik, ez a Dormant Carvers, ez megnyerő.
Igen, igen. Viszont ugye volt most a november 1 halottak napja, és mostantól az OpenSSL 3 napja is, ahol szintén látok egy Spooky SSL nevű megnevezést is. Nekem ez is tetszik, de esetleg Ninja, akkor mesélj nekünk, hogy mi újság OpenSSL házatájékán.
Mielőtt még ebbe belecsapnék, lazán kapcsolódok még a bank említésedhez, ugyanis képzeljétek el, beket menjek a bankba a minap, és amikor bemegyek a bankba, akkor sem szoktam levenni a security szemüveget, meg főleg nem a pentester szemüveget mostanában, és így nagyon elkezdett viszketni a kezem, hogy attól, amit láttam. Ugyanis mik azok a veszélyek, ugye, amik általában az ügyféltérben szoktak előfordulni, szabadon hagyott UTP port, nyilván, tehát ez borzasztó, nem is mostanában már nincs ilyen, szabadon hagyott számítógép hátlap, tudod, ahol be lehet dugni bármit, már mostanában már ez sincs, el van szépen az asztalba rejtve, néha be van dugva az USB csatlakozó a monitorba, hogy a monitorba is lehessen dugni valamit, ez szerencsére így se volt, tehát eddig csodálatos volt. Mi az, ami engem mégis triggerelt? Hát volt egy kis, pici, ilyen nyugta nyomtató. Tudjátok, vannak ezek a pici nyomtatók, amik így tudnak nyomtatni, és az a nyugta nyomtató, az egy olyan USB kábellel volt bedugva a gépbe, ami kivehető. Tehát a nyomtatóknak általában tudjátok, hogy külön kábele van, amit USB-t be lehet dugni, meg ki lehet húzni, és ez az USB-B típusú. Ez a kicsit ilyen kocka jellegű csatlakozó.
Ez a típus. Tehát printer USB,
a printer, nem? Printer USB, igen. És azt gondolkodtam, hogy most, ha én azt ott kihúznám onnan, annak a másik vége be van dugva a számítógépbe, amin éppen az én dolgaimat csinálják, meg amit az ügyintéző ugye mindenkinek a számlájához hozzáfér. Tehát, hogyha át tudnám valahogy fordítani a csatlakozót USB-A-ra, azt az USB-t, tehát a hagyományos USB-re, akkor oda bármit bedughatnék, például egy rubber duckit is. És ezen elkezdtem gondolkodni, már hazafelé is, egész úton hazafelé azon gondolkodnám, hogy tudnám ezt kivitelezni, rákerestem, hogy létezik-e ilyen átalakító. És létezik, és külföldről találtam mindenféle Amazonokon, meg mindenhol, de hát mondom, biztos lehet ezt itthon is kapni, úgyhogy a keresési kifejezést finomítva, meg így szétnézve az elektronikai boltokban, találtam ilyen csatlakozót, úgyhogy most már van ilyen adapterem, ezzel a lendülettel be is rendeltem egyébként egy halom dakinak való cuccot, hogy csinálják jó kis izéket, sztikeket, és még pikókat is rendeltem, Raspberry pikó, az a legkisebb Raspberry, nem tudom, ismeritek-e, a Raspberry Pi-nek a legkisebb testvére, na még egy olyat is, abból is lehet csinálni izét, rubber dakit, és hát rá lehet dugni szépen így. Na mindegy. Tehát ez csak így hirtelen beugrott, hogy még ez is volt a héten amúgy. Logbookból kimaradt, de egy ilyen security téma, úgyhogy jobb is, hogy kimaradt onnan. Viszont OpenSSL, ugye?
Várjál, viszont visszakérdez. Akkor én is lazán kapcsolódok, hogy kipróbáltad egyébként ezt, hogy ezzel az átalakítóval működik egy daki?
Még nem. Itt van nálam egyébként, már megjött a cucc, csak még nem bontottam ki, mert még nem volt érkezésem, de megmutatom. Bemutatom a kamerába, hogy a kedves hallgatók is lássák.
Videós content.
Így néz ki. Igen. Tükrözi sajnos a kamera, úgyhogy nehéz elolvasni, de egyébként ezt a... Nem akarok reklámozni, de mondjuk, hogy az Octagonnál lévő mindenféle elektronikus cuccot áruló kék nagy C-betűvel kezdődő nevű boltban tudtam megrendelni, és nem is került sokba. Úgyhogy amint lesz egy kis időm, akkor ezt ki fogom próbálni, mert nekem itt ilyen nyomtatóval van rádukva, meg hát vannak ilyen kábeleim, úgyhogy majd ezzel szépen ki fogom próbálni.
Azért kérdezem, hogy működik egyébként, mert hogy én nem vagyok USB szabványokban azért otthon, de nekem rémlik valami olyasmi, hogy bizonyos kábel típusok nem támogatnak mindent.
Tehát vagy kiderül,
ez úgy az, mint hogy a telefonhoz van töltőkábeled, és nem tudom, a gyári töltőkábeljével tud tölteni nagyon-nagyon gyorsan egy telefon, de egy akármilyen más USB-s kábellel meg nem.
Jó, hát az más, de hát ez izé, de ez USB 2, és tényleg ez a négy jel kell, aminek át kell mennie, tehát a plusz, meg a mínusz, meg a test. Kíváncsi leszek tényleg, majd meglátjuk, majd beszámolok róla.
Kíváncsi vagyok.
De hogy miért hívják Spooky SSL-nek a OpenSSL-t? Ugye Halloween-kor ijesztegetni szoktuk egymást, és vagy hát van egy ilyen, mondjuk, hogy van egy ilyen hagyomány, hogy ijesztgetik egymást így az emberek, meg a gyerekek, és hát az OpenSSL jól ránk ijesztett, mert ugye kijött azzal, hogy itt egy kritikus vulnerability-t patcheltek, az OpenSSL 3.0-tól 3.06-ig tartó verziók kritikusan sérülékenyek, úgyhogy mindenki telepítse fel az update-et, majd mikor, és ezt elsőjére időzítették, tehát november elsőjére pont arra az időszakra, mint például egy csomó helyen ünnepnap, és nem is dolgozunk, de mindegy, megcsinálták ezt így, hogy így kiadták, és amikor kiadták, akkor lefokozták ezt high-ra, tehát magasra a kritikált. És miért fokozták le? Mint kiderült, ugye akkor, amikor ők ezt bejelentették, akkor elkezdtek különböző security csapatok dolgozni rajta, hogy így kiderítsék, hogy mi az, ami változik, és mennyire kritikus az, ami változik, és hogy magas érdekesség mennyire kritikus, illetve mennyire kihasználható, és milyen ez a kihasználás valószínűsége. És az arra jutottak, hogy igazából hát olyan két sérülékenységről beszélünk egyébként. Az egyik az a CVE 2022-3602, a másik pedig a CVE 2022-3786, és hát amint visszavettek a kritikából, az a 3602-es, ugyanis kiderült, hogy bár remote code execution-re, tehát távoli kódfuttatásra adhat elméletben, meg akár gyakorlatban is lehetőséget, tehát a lehetőség adott, és olyankor, hogyha távoli kódfuttatási lehetőség fennáll, akkor azt általában kritikusra szoktuk besorolni, kritikus besorolást szokott kapni, de itt ebben az esetben visszafokozták ezt pontosan azért, mert tehát elég nehéz ezt kivitelezni. És nincs is olyan exploit, amit ki lehet, ami ezt jelenleg ki tudja használni. Mondom a részleteket. Tehát arról szól ez a sérülékenység, hogy ugye az SSL az a Secure Transport Layer, itt általában az szokott történni, hogy ahhoz, hogy egy biztonságos csatornát kiépítsenek, meg megegyezzenek egy titkosításban a felek, a szerver és a kliens, ahhoz tanúsítványt kell cserélni. Be kell mutatni egy tanúsítványt, ami azt mondja, hogy én tanúsítom, hogy én vagyok az, aki vagyok, és ezt a tanúsítványt, ezt aláírta nekem egy hitelesítő fő tanúsító, egy root CA, egy hatóság, és hogyha be tudok mutatni a szervernek egy ilyen tanúsítványt, vagy a szerver nekem be tud mutatni egy ilyen tanúsítványt, akkor én megbízom benne, és azt mondom, hogy igen, te az vagy, akinek mondod magad, és akkor erre épülnek mindenféle hitelesítések, azonosítások, meg minden ilyesmi. Na, és az van, ebben a sérülékenységben az történik, hogy ha a tanúsítvány, amit én bemutatok, egy sérülékeny OpenSSL 3.0.0-tól 3.0.6-ig terjedő verziójú OpenSSL megoldásnak, vagy OpenSSL-t használó megoldásnak, akkor ha én teszek bele egy olyan mezőt, ami egy UTF-8-as e-mail címet takar, vagy hát azt tartalmaz, és mellette egy másik mezőt, ami pedig punikóddal kódolt, igen, ráadásul invalid, tehát gyakorlatilag hibás punikóddal kódolt stringet tartalmaz, akkor és úgy van beállítva a szerverem, hogy ellenőrizze azt az e-mail címet, ami punikóddal van bekódolva, akkor hát gyakorlatilag az lesz az eredménye, hogy az érvénytelen punikód kódolása miatt, és imádom kimondani, hogy punikód, minden jó, amiben puni van, ha ez az ellenőrzés ez végbe megy a szerveren, akkor felül fogja írni a buffert, vagy hát a stacket egy túlcsordulást fog okozni, és felülírja azt a részét a stacknek, ahonnan már jó esetben ügyesen lehetne egy kódfuttatási támadást csinálni, tehát eltéríteni a végrehajtás menetét. Igen ám, és most jönnek a nehezítések. Hogy mi az, ami miatt ezt annyira nem nehéz, vagy nem lehet könnyen kihasználni. Ugye az van, hogy kliens-szerver kapcsolat esetén, ha én a szervert, általában kezdjük előről. Kliens-szerver kapcsolat, website és böngésző vonatkozásban a szerver, a website-ot szolgáltató szerver küldi nekem a tanúsítványt, jó? Tehát nem én küldöm a tanúsítványt neki alapértelmezésen, hanem ő küldi nekem, ő hitelesíti saját magát. Tehát a szervernek kéne tudnia az én gépemen, ha akarok parancsot végrehajtatni vele, kellene tudnia elhitetni azt, hogy ő egy érvényes tanúsítvány, aláírva egy olyan root CA által, amit a böngészőm elhisz, és érvényesnek tekint, vagy hát megbízik benne, és tartalmazza ezeket az elemeket, amik ugye kiváltják a sérülékenységet, és még egy nagyon fontos feltétel az, hogy legyen úgy bekonfigurálva az OpenSSL library nálam, az az alkalmazás, ami használja például a böngésző, az legyen úgy bekonfigurálva és úgy lefordítva forráskódból, hogy ellenőrizze az e-mail címeket a tanúsítványban. Ezek a feltételek gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy egy általános website esetén mondjuk lehetetlené teszik majd, hogy nem azt, hogy ezt kihasználják, mivel ugye eleve az kell, hogy a website nevében küldjen egy teljesen más certifikátet, egy forzsolt certifikátet, ami ráadásul még rá van véve egy CA, hogy ő hitelesítse ezt. Na most az van, hogy a CA-k, a mostanában már a legújabb szabványok szerint a Certificate Authority-nek tilos, konkrétan, szigorúan tilos, invalid tartalmat jóvá hagyni. Tehát egyszerűen, hogyha nem megfelelően kódolt punikód például van benne, vagy UTF-el rosszul kódolt dolog van a certifikátban, azt nem fogják jóvá hagyni ezek a tanúsítók. A másik az, hogy ahhoz, hogy egy ilyen tanúsítványt létrehoz, ugye ahhoz az kell, hogy a domaint beregisztrál. De a domaint nem tudsz beregisztrálni hibás punikóddal, mert nem tudsz. Tehát így a kettő üti egymást. Tehát ezt a fajta kihasználást, ezt nem nagyon lehet így megcsinálni. Ja, nézzük a másik oldalt. Mi van akkor, ha, mert ilyen is van egy szerver valahol, ami elvárja tőlem azt, hogy az én böngészőm bemutasson egy certifikátet, egy tanúsítványt, és ezzel azonosít engem, hogy én jogosult vagyok hozzá kapcsolódni. Vannak ilyen szolgáltatások, ahol úgy mondják ezt, hogy ilyen MTLS van, ez a mutual TLS, amikor kölcsönös a TLS azonosítás. A szerver is azonosítja magát, meg én is. Na most, hogyha egy ilyennek én küldenék egy megfelelően formázott, ezzel a punikóddal ellátott certifikátet, akkor is ugye az van, hogy nekem olyat kell tudnom küldeni, amiben a szerver megbízik. Tehát egy root CA-val ezt alá kell íratnom. Ugye a problémát azt már elmondtam, hogy ezzel mi a gond, kicsi az esélye, de hogy tovább szűkítsük a kihasználhatóságnak a dolgát, az van, hogy ha Linuxról van szó, Linux szerverről van szó, akkor a Linux szervernél a tech, amit fölülír, olyan helyen íródik fölül, ahol valami nem használt változó van. És egyszerűen nem lesz használva, később, hogyha netán azt a változót használni akarja bármi is, akkor inicializálja a változót, és akkor meg fölülírja azt, amit én oda beírtam, tehát igazából nem lehet a jelenlegi, ilyen közepes magabiztossággal kijelentve, nem lehet Linuxon kihasználni a sérülékenységet, egyszerűen azért, mert a fordításkori, a program forráskódból fordítás során a fordító program úgy optimalizálja a kódot, hogy egyszerűen ez kiesik belőle. Jó? Tehát maradunk a Windowsoknál. Na, akkor nézzük a Windowsokat. Windowsoknál az a helyzet, hogy egy 4 bájtos felülírás van, azt hiszem, ha jól tudom, 4 bájtot tudsz felülírni összesen, nem lehetetlen. Tehát azért láttunk már, hogy ebből még lehet bármit is csinálni, ha valaki nagyon ügyes, de általában a Windowsok azért elég szigorúan kezelik ezt mostanában már, tehát ott van a execution prevention, ott van a DSLR mitigációs technika, ott van, amiről korábban beszéltünk, ugye ezek a stack védelmek, hogy a shadow stack, meg volt még a másik, ez a, hát hogy ne lehessen ugye olyan helyre ugrani, ahonnan nem ugrottunk el előre, tehát oda visszatérni, a return oriented programmingnek az ellentéte, vagyis hát a védelme, illetve stack canary-k, meg mindenféle ilyesmi technikákkal gyakorlatilag ezeket eléggé védik, és az van, hogy az OpenSSL, amikor valamibe belefordítod, mert egy programot akarsz csinálni, ami használja az OpenSSL-t, akkor az OpenSSL alapértelmezés szerint nagyon szigorú compiler direktívákkal érkezik. Tehát nem konkrétan neked erőt kell magadon venni, hogy lebutítsd a védelmi funkciókat benne, hogyha te bele akarod fordítani. Nyilván előfordulhat, de azért ez így elég kicsi az esélye. Jó, tehát nehéz megcsinálni azokat a perem feltételeket, amik egyáltalán az exploitot lehetővé teszik, és aztán ebből igazából, amit sikerült ennek a csapatnak, akik ezt elemezték, csinálni, az összvisz egy DOS volt. Ugye azért, mert sikerült a stacket úgy elrontani vele, felülírni ezt a stack canary-t, vagy akármit, hogy elcrashelt az alkalmazás, és akkor lett egy denial of service, és nem is az egész szerver doszolódott le, hanem csak az a process. Jó, tehát ezért visszavették kritikáról high-ra, így a spooky név ez lett, hogy hát jó, hát ezért jó, ránk ijesztettek, de nem vészes. És akkor van egy másik sérülékenység is, az pedig ugye, amit mondtam a száma, ez volt a másik, ez a 3786-os végű. Itt meg szintén az van, hogy felül, tehát hogy túlcsordul egy integer, de ott meg az integer az csak valami olyasmit határoz meg, hogy milyen hosszú az e-mail cím, és a pontnak a helyét határozza meg benne, az is csak maximum DOS tud okozni. Tehát igazából sokkal kevésbé kritikus ez a dolog, mint amennyire ráparáztunk, és hogy még jobban leszűkítsük a dolgot. És tényleg az van, hogy lassan miről beszélünk, az OpenSSL-nek a 3.0-ás változatát azt 1-2 éve kezdték el teríteni, azt hiszem, az op rendszerekkel, tehát az Ubuntu 20-as verziója az még nem tartalmazza, a 22-es már igen, és akkor a Windowsoknál is úgy van, hogy igazság szerint nem is az OpenSSL exével van a baj, meg az OpenSSL binárissal, hanem a library, tehát a library-vel, amit használ az alkalmazások, amit OpenSSL-t használnak, jó? Tehát ezt kell update-elni, de szerencsére van nekünk erre patch, kiadták a frissítést, ugye hát ezt harangozták be, 3.07-re kell fölpatchelni, és akkor mindenki nyugodt lehet, hogy ezt a kicsi esélyt is, hogy kihasználják a szerverén az OpenSSL-t, vagy a kliensén az OpenSSL-t, elmúlhat, vagy hát el tudja mulasztani ezzel, és a fontos info még az, hogy gyakorlatilag a másik nagyon széles körűen elterjedt, a sokkal szélesebb körűen elterjedt OpenSSL 1.1.1, illetve 1.0.2, ők nem sérülékenyek egyáltalán. Jó, tehát erről ezt érdemes tudni. Össze van nagyon jól foglalva azt, hogy mi történik, hogy működik, még kódrészletek is vannak itt a Datadog Security-nak a leírásában, úgyhogy ajánlom mindenkinek elolvasásra, bocsánat, ha egy kicsit túl részletes voltam, de muszáj volt ezeket a kis nüanszokat így megemlíteni, mert hát tényleg nagyobb volt ennek a füstje, mint a lángja.
Oké, akkor én megyek downgraderek szerintem, csak azért is. jó, hát akkor térjünk vissza Sengához, és nézzük meg, hogy az a hír, amit te hoztál, Senga, annak vajon a füstje vagy a lángja lesz nagyobb.
Kalandozzunk át egy másik kiváló rezsimbe. Látogassunk el Katarba, ahol valószínűleg nagyon sok ember el fog amúgy látogatni a közeljövőben, tekintve, hogy ott fogják megtartani a mostani labdarúgó világbajnokságot, és hát aki kilátogat a foci VB-re, azoktól azt kéri a főszervező, hogy töltse le az Eteraz, illetve a Haia nevű két alkalmazást. Az Eteraz az egy COVID nyomkövető alkalmazás, míg a Haia egy hivatalos VB alkalmazás, amelyet a meccsegyek nyomon követésére és a katari ingyenes metróz való hozzáféréshez lehet használni. Ha emlékeztek, akkor a kínai téli olimpia kapcsán már beszéltünk hasonló az állam által kért appokról, illetve az ahhoz kapcsolódó esetleges veszélyekről, és hát ha állami megfigyelésről van szó, akkor Katart sem kell félteni, úgyhogy joggal gondolták azt a kutatók, hogy ezért érdemes megvizsgálni ezeket az applikációkat, hogy pontosan mit is akarnak, és hát érdekes dolgokat találtak. Kezdjük ezzel a COVID, az Eteraz nevű COVID nyomkövető tracking alkalmazással. Na most ez az app a telefonon lévő összes tartalom olvasásához, törléséhez vagy módosításához, valamint a Wi-Fi és a Bluetooth kapcsolatokhoz, más alkalmazások felülírásához és a telefon alvó üzemmódba kapcsolásának megakadályozásához kér csupán engedélyt és hozzáférést.
Kamerához nem is kell.
Igen, látod, végül is egy egész visszafogott. Ez a másik alkalmazás, a hivatalos VB app, nem kér ennyi hozzáférést, de ugyanakkor korlátlanul hozzáfér az általa kezelt összes személyes adathoz. Emellett pedig hozzáférés biztosít a telefon pontos helyének a meghatározásához, az alvó üzemmód megakadályozásához és a telefon hálózati kapcsolatainak a megtekintéséhez. Úgyhogy itt is az elég sok érzékeny infó juthat el az államnak a kezébe. És az NRK nevű cég kutatója, akik ezt megvizsgálták, ugye ők is tulajdonképpen azzal szummázták a dolgot, hogy ugye amikor letöltjük ezeket az alkalmazásokat, akkor ugye használat előtt el kell, hogy fogadjuk ezeket a szerződési feltételeket, ugye, amit senki soha nem szokott elolvasni, de ők elolvasták, és hát azért ott is már látszik, hogy ezek a feltételek azért igencsak nagyvonalúak, mert lényegében arról szólnak, hogy add át a telefonon lévő összes információt, csupán annyit kérnek. Úgyhogy jó tanács az ebben az esetben is, meg minden esetben, esetleg olyan országba utazunk, ahol hát kevésbé bízunk abban, hogy a privacy-nket tiszteletben tartják, hogy vegyünk olyan eszközt, ami hát tulajdonképpen egy ilyen burner telefon, amit tényleg ezért vásárolunk, hogy ott tudjuk kint használni. Szerintem ilyen nagyon egyszerű okostelefonokat is lehet már pár ezer forintért vásárolni, amit tényleg annyit használunk, hogy ezeket az appokat ott helybe feltöltjük. Elvileg ugye kötelező, most azt nem tudom, hogy a gyakorlatban ezt hogyan ellenőrzik. Mondjuk a VB appot biztos, hogy fel kell raknod, mert gondolom a jegyek ugye ott tárolódnak, és annak, hogy nem engednek be a stadionba, de ezt a másik appot, ezt a COVID tracker appot már nem tudom, hogy tudom, odalép a rendőr, hogy leellenőrizze. De a lényeg, hogy ha hallgatóink közül mennek ilyen helyre, akkor ezt javasoljuk, hogy vegyenek valami egyszerű burner eszközt, amit az utazás után lehet kukába hajítani, és akkor nem kell amiatt aggódni esetleg, hogyha a katari állam kicsit beleturkál az életünkbe.
Arra lennék kíváncsi ezzel kapcsolatban egyébként, hogy vajon valóban szükséges a burner eszköz, mert hogy Androidon például ugye megoldható az, hogy több felhasználót hozol létre az eszközön, és hogyha létrehozol mondjuk egy olyan felhasználót magadnak, amit akkor használsz, mikor kin vagy, akkor azzal elvileg nem kell, hogy hozzáférjenek a te valós profilodnak az adataihoz, ha jól sejtem. De nem tudom, hogy ezt vizsgálták-e valaha.
Na igen, ez jó kérdés, hogy ezek valóban mennyiben működnek ilyen konténerként, szóval nem lehet átnyúlni az egyikből a másikba. Nem tudom, ez nem merült fel, mint szenárió. Én azt mondom, ha 100%-ra akarsz menni, akkor egyszerűen nem viszed el a saját telefonodat.
Igen.
Ezt, jó, hát... Bocsánat. Ezt egyébként tanácsolt a Buzzell papa is, hogy ha olyan országban mész, ahol hát esélyes, hogy bele kell néznek a telefonodba, akkor vigyél burner font magaddal inkább, és akkor azt ott is hagyhatod akár, lényegtelen. És ha neten laptopot is kell vinned, mert újságíró vagy, vagy mit tudom, a meccset közvetítendő, vinnél magaddal a laptopot, vagy akármicsoda, vagy ott dolgoznál rajta, akkor meg szintén egy burner laptopot. Tehát nekem van egyébként burner laptopom, de semmi nem fut rajta, olyan öreg, úgyhogy azt vinném magammal valószínűleg. Ha valakinek már megvenné tőlem, mert szüksége van rá, hogy vigyen egy ilyet magával, akkor megdumáljuk, jó pénzért odaadom.
Jó van. Szóval elmondhatjuk akkor azt, hogy gyakorlatilag ezek az applikációk, amik kellenek Katarba, ezek hát félig meddig kamu appok, és egyébként a héten két olyan hírbe is belefutottam, ami azt erősíti bennem, hogy a kamu vagy hamis applikációknak az előfordulása sűrűsödni fog a következő időben. Az első hír ezzel kapcsolatban az volt, hogy a Romcom RAT, tehát Remote Access Trojan üzemeltetői, azok elkezdtek szintén ráállni arra, hogy kamu vagy hamisított szoftverekkel operáljanak, és itt nem arra kell gondolni, hogy valami Warest akarnak terjeszteni, hanem arra, hogy bizonyos szoftverekhez csomagolják hozzá mondjuk a saját kis cuccukat. Például ilyen szoftver volt a SolarWinds Network Performance Monitor, vagy például a KeyPass jelszókezelő, vagy a PDF Reader Pro, amit épp fölkínáltak, hogy na innen ne lehet tölteni, és ezek meg voltak patkóva, tehát benne volt egy kis ajándék csomag még. Úgy néz ki a kampányból, hogy itt Ukrajna és bizonyos angol nyelvű országok, például az Egyesült Királyság, ez ott kiemelve voltak a célpontok. Ebből arra következtetnek, hogy itt nem kiberbűnözés, vagy nem a standard kiberbűnözés volt a mozgató erő, vagy a motivációs erő mögötte, hanem sokkal inkább valamiféle politikai oka van ennek, ugye itt a orosz-ukrán válsággal kapcsolatban. Hogyan terjesztették? Tipikusan typescottingos domain neveket használtak, tehát azok el van ütve ugye egy kicsit a domain név, például a KeyPass helyett volt a KeyPass egy S-sel, .org-gal, ahonnan le lehetett tölteni ezeket a megpatkolt szoftvereket, és utána, miután letöltötték, például a SolarWinds-nél ott följött akár egy teljesen valid regisztrációs form is, amivel föl tudtad venni a kapcsolatot a SolarWinds gyártójával, ezzel is erősítve azt az érzetet, hogy tényleg ez egy valid történet. Aztán lehet, hogy a másik oldalon megpislogtak SolarWinds-nél, hogy úristen, mi ez a sok megkeresés. Na, szóval, hogy ezt használták ki, és ahol tudtak, mert úgy bekértek e-mail címet is, oda küldtek még utána akár phishing próbálkozásokat is, úgyhogy így össze volt kötve rögtön két-háromféle támadási mód. A másik, az pedig a Transparent Tribe nevű csoport volt, az APT36-os, ők egy Pakisztánhoz köthető hacker csoport. Ők az indiai kormányzatot célozták hasonló módon. Az indiai kormányzatnál annak, akinek van ilyen kukac.gov.in vagy kukac.nic.in végű e-mail címe, tehát hogy kormányzati dolgozó, nekik kötelező egy kétfaktoros hitelesítést alkalmazniuk, egy 2FA rendszert, ez pedig a kavacs, remélem jól mondom, ez azt jelenti magyarul, hogy páncél. Most létrehoztak egyrészt kormányzati webhelynek kinéző szájtokat, ahol egy kicsit phishingeltek is, másrészt pedig futtattak a Google-ben hirdetéseket a kavacsra, úgyhogy ha valaki rákeresett erre, hogy ezt fel akarja telepíteni, mert hogy kötelező, akkor ez rögtön első helyen jött föl a hirdetés miatt, és onnan lehetett meg letölteni ezt a szoftvert, amiben benne volt már az a RAT vagy kém program, amivel lehetett ugye utána kémkedni az indiai kormányzaton belül. Úgyhogy nem tudom, ti hogy látjátok ezt, mert ugye lehet használni 2FA-t, meg lehet használni mindenfélét, de hogyha tényleg Google hirdetéssel rá tudom venni a mondjuk indiai kormányzatnál valószínűleg sokan dolgoznak, tehát rá tudom venni akár egy kis részüket arra, hogy az én megpatkolt szoftveremet töltsék le, akkor vajon mit fog érni az, hogy hogy egyébként milyen biztonsági előírások vannak ott házon belül.
A Typo Scottingnál akadtam le egy kicsit. Mindig azon gondolkozom ilyenkor, hogy az adminisztrátor a domain registrinél vajon így nem, tudod, így nem kapja fel a fejét, mikor jön egy usertől, tudod, 5 darab domain vásárlási szándék, ahol mindig egy betűt ér el, és hát kísértetésen emlékeztet amúgy valamilyen címre, hogy lehet, hogy nincs erre energia, meg
szerintem sok ilyen automatizáltan megy egyébként.
Aha, nem is látja humán. Lehet, mert hogy azért tudod, mikor az otpbank.hu-ra szerintem be van regisztrálva 40 ilyen typo squat oldal, ahol futtatják a különböző phishing kampányokat. Bár gondolom a bank azért próbál ezeket letiltani, de hogy vajon domain regisztrál oldalon meg lehet ezt fogni, jó kérdés, de még lehet igen, hogy full automatizált az egész, és senki nem ellenőrzi.
Hát biztos vannak olyan régiók, meg területek, ahol mit nálunk is akarsz az egészen egy domain nevet, akkor ott föl kell tölteni, nem tudom, személyi igazolványtól kezdve, vagy cégadatokig valamit, amivel lehet visszaellenőrizni, de hát hogyha nem tudom, egy komos, vagy pontnetes domain nevet akarsz, akkor az gyakorlatilag minden gond nélkül be tud foglalni. Szerintem az org is lehet, hogy egy ilyen egyszerűbben regisztrálható domain név igazából. Úgyhogy, hát nem tudom, nincs, te mit gondolsz ezekről?
Hát én is azt, hogy ez marha veszélyes, és ez jutott még eszembe, főleg a domain regisztrálással kapcsolatban, hogy ha jól tudom, akkor például a Yahoo domének regisztrálása, ahhoz mindenféleképpen valami olyasmi az eljárás, hogyha valami névhez kötődik, például személyi névhez, akkor például fölteszik azt hiszem egy türelmi időre, és megvétózhatja bárki, vagy hát panaszt tehet ellene bárki, és akkor leveszik, ha meg hogy type of squatting részről ez hogy néz neki, tehát például az OPT bankot engednék-e vajon regisztrálni, vagy nem, jó kérdés, ki kéne próbálni, vagy nulla TP bankot, előfordulhat, hogy jó hiszeműen beregisztrálják, és akkor itt lép be ugye az, hogy általában a cégek aktívan monitorozzák. Vannak konkrétan szolgáltatók, akiknek lehet adni pénzt azért, hogy te szóljál nekem, hogyha a type of squatting doménem van. Mi például, ahol én dolgozom, mi például konkrétan ezt figyeljük, és kapunk értesítéseket az újonnan regisztrált domének esetéről, akkor, hogyha bizonyos kritériumoknak megfelelnek, és kellően hasonlítanak az eredeti autentikus névhez, és akkor ebbe bele szoktak esni egyébként teljesen legitim, és totál más és eltérő dolgok, mit tudom én, hogyha szerepel a West szó például a domain névben, az például egy feltétel valamiért, mindegy, és akkor ha valaki regisztrál egy investment oldalt, akkor már kapunk róla értesítést, hogy na, gyanús, meg az eleje is hasonlít egy kicsit, akkor ott például megnézzük, hogy ez most micsoda. Na, de tehát egy ezt
ez a szűretlen threat intel.
Hát olyasmi, igen. Tehát ez ilyen, ez a legnyersebb mezítlábas threat intel, és amit még mondani akartam ezzel kapcsolatban pedig az, hogy hát valóban nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy mit töltünk le, és sokkal könnyebben beleesnek ebbe azok, akik nekik nagyon vastag alusapkájuk van, alufóliasapkájuk van, és azt mondják, hogy nekik nem kell Google a telefonjukra, nekik nem kell semmiféle hivatalos store alkalmazás telefonukra, hanem akkor ők majd leszedik a up-to-down-ról, meg az APK-t, és majd úgy telepítik, meg leszedik a mit tudom, milyen download oldalról a keypass-t, és majd ők telepítik. Pillanatokat be lehet szaladni egy type of squattingba, pillanatokat bele lehet szaladni egy rúg alkalmazásba, vagy ilyen gonosz alkalmazásba, tehát ezek így azért veszélyesebbek sokkal, és lehet, hogy feláldozzuk a privacy-nek egy részét azáltal, hogy használjuk a Google Store-t, de cserébe meg mondjuk kapunk érte legalább annyit, hogy ott valamennyivel ellenőrzöttebb alkalmazások vannak mondjuk kint a vadonban.
Vagy mint a Samsung Galaxy Store-ban.
Igen, ez most így kicsit organikusan kapcsolódik, hogy képzeljétek el, hogy minap derült ki, hogy a Samsung Galaxy készülékeknek, tehát így igazából a Samsungoknak a Samsung Galaxy Store nevű alkalmazása tartalmazott egy olyan sérülékenységet, amit már egyébként javítottak, hogy hát hackerek, ugye róluk van szó mindig, tehát így rossz indulatú támadók, vagy rossz indulatú személyek a hiba kihasználásával titokban telepíthettek, vagy hát futtathattak kódot a készüléken, illetve telepíthettek akár programot is rá ezáltal, meg indíthattak appokat rajta, meg ilyesmi. Ami egészen izgalmasan hangzik, nézzük meg, hogy ez konkrétan miben valósul meg, hogyan valósul meg. Amiről mindenképp beszélnünk kell ezzel kapcsolatban, azok az Android készülékek esetén a deep linkek miben léte. Na, hát ugye tudjuk, hogy vannak linkek, amik általában olyanok, hogy hf2.per/per, és akkor jön az, hogy vagy http2.per/per, és akkor ez ugye elvezet egy weboldalra. Van ilyen link, de vannak a deep linkek, ami kimondottan az androidos világba vezetnek, azok úgy néznek ki például, mint hogy Samsung Apps 2.per/per, és akkor ott meg tudsz adni valami tevékenységet, meg valami paramétert hozzá. És akkor a mobil, ha egy ilyen linkre kattintasz, akkor meghívja a hozzárendelt, ehhez a deep linkhez hozzárendelt alkalmazást, és átadja neki a paramétereket, az URL-t, és akkor elvégzi a műveletet. Jó, tehát ez igazából a lényege. És itt a Samsung Galaxy Store alkalmazás 4.5.32.4-es verziójában volt egy olyan sérülékenység, hogyha paraméter, egy deep linket létrehozunk a Samsung Apps 2.per/per kezdettel, egy linket, aminek van egy olyan paramétere, hogy MCS launch, akkor ha abba teszünk valamit, azt ő betölti, ellenőrzi, hogy ez benne van-e, létezik-e, és akkor a Samsung Galaxy App Store, vagy ez a Galaxy Store alkalmazás, ez betölti azt a megadott stringet a webview.loadurl funkció meghívásával, és a webview.loadurl az nem más, mint egy beépített böngésző. Egy Chrome változat gyakorlatilag, a legnyersebb benne lévő Chrome-ja, minden alkalmazás, ami URL-t tölt be, általában ezt használja, tehát gyakorlatilag egy böngésző megnyitja azt, amit oda beteszünk. És mit lehet oda betenni? Hát be lehet oda JavaScriptet pakolni. Igazából nem is csak, hogy oda JavaScriptet pakolni, hanem egy tetszőleges linket tehetek oda, ami akárhova elvezethet, és hogyha olyan oldalra vezet, amiért az én irányításom alatt van, és azt teszek rá, amit akarok, akkor tehetek oda mindenféle vad JavaScripteket. És akkor cross-site scripting fog történni. És a cross-site scripting az Androidon sokkal veszélyesebb, mint egy mezei böngészőben, egy desktop böngészőben, mert a desktop böngészőben ugye ott, hát ott tudjuk, hogy mit lehet vele csinálni, meg lehet húkolni, meg lehet vele felugrasztani ablakot, meg keyloget, hát a többi. Jó, ezeket már ismerjük. Igen ám, de az Android esetében olyan kódot is lehet például JavaScriptben írni, ami alkalmazásokat nyit meg a mobilon. Például megnyitja a kalkulátort. Windowsban ezt nem biztos, hogy meg tudjuk csinálni, vagy Linuxban egy böngészőn keresztül, mert ott azért nehezebb az átjárás az oprendszer és a különböző alkalmazások futtatása és a JavaScript között. Az Android ezt lehetővé teszi. Tehát, és nem ez a hiba, tehát ez egy feature, tehát meg lehet azt csinálni vele, hogy felugrasztunk egy alkalmazást, de meg lehet azt is csinálni vele, hogy először letölti a megadott appot, majd el is indítja. Na és itt már vannak problémák, ugye? Mert hát akkor egy Pegasust pillanatok alatt be lehet oda rántani, vagy egy akármit, ami gyakorlatilag bármi lehet, és ehhez mindössze csak annyit kell tenni a felhasználónak, hogy egy weboldalon rákattint egy linkre, valahogy ráveszi a... Egy e-mailbe is jöhet, tök mindegy. Rákattint egy linkre, ami egy olyan link, hogy Samsung Apps 2.per/per, és akkor oda vezet, ahova éppen annak lennie kell, vagy hát például egy MCS launch paraméterben, egy URL-ben oda vezet, ahova annak vezetnie kell, és meg lehet vele csinálni a készüléket. Hát ez így már egészen izgalmasan hangzik, és egészen jól hangzik. Szerencsére a Samsung patchelte ezt már, úgyhogy már nincs ez a probléma, de megint csak ott vagyunk, hogy hát gyakorlatilag itt nadrág nélkül állunk a tél közepén, hogy hát itt van a készülék a kezemben, és akkor egy linket megnyomok, és akkor el tudnak indítani bármit, meg le tudnak vele töltetni bármit, holott ez egy viszonylag jó biztonsággal rendelkező készüléknek kéne lennie, úgyhogy mindenki legyen olyan szorgalmas, hogy a Samsung Galaxy appot, a Galaxy Store appot, azt azonnal upgrade-eli, mert de ez a dolog nagyon veszélyes.
Köszönjük szépen. Ismét a Samsungnak, hogy ilyen jó hírekkel lát el minket, de ha már Samsung, ha már telefonja, és hogy keretes legyen ez a mai adás, Szenga, van esetleg még egy telkós híred?
Igen, akad még egy utolsó zsákban. Supply Chain Attack Everywhere, kezdhetném ezzel is. Arról van szó, hogy a Vodafone Itália adatvédelmi incidensről küldött értesítés nemrég az ügyfeleinek, amiben arról tájékoztatja őket, hogy az egyik viszonteladójukat, hát kibertámadás érte, ami szeptember első hetében történt, és hát előfizetői érzékeny adatokat szereztek meg a támadók. A megszerzett információk között előfizetési adatok, személyazonosító okmányok és elérhetőségi adatok is kiszerepelnek. Ugyanakkor állításuk szerint az incidens következtében nem kerültek veszélybe a fiókjelszavak vagy hálózati forgalmi adatok. Amúgy a Vodafone Italia arra kéri az értesítetteket, hogy figyeljenek a jövőben jövő kommunikációra, mert megnő a kockázata annak, hogy a támadók ezt különböző phishing kampányokra fogják használni. Amúgy szerintem ez tök jó, hogy van egy ilyen kis awareness része is ennek a közleménynek, ha már elcsesztük, azért kicsit oktatunk, mondjuk nem ők cseszték el, hanem az egyik beszállító, tényleg az egyik ilyen viszonteladójukat nyomták fel. Ugye ez is mondtam az elején, hogy ugye már itt az ellátási lánc támadása az egy igazán jó menő trend most.
Bocsánat, hogy közben szólok, tudom, hogy nem illik, de ugye ilyenkor bárhogy is, akár reseller, akár beszállító az, akit megnyomnak, ugye valahol mindig az fog lecsapódni a népnél, hogy már pedig a fő szereplő az az, akivel én kapcsolatban vagyok, és engem baromira nem érdekel az, hogy neki melyik alvállalkozóját nyomták meg, úgyhogy neki is el kell vinnie ezt a keresztet a hátán utána.
Világos, ebben egyetértünk, szóval az biztos, hogy ez a Vodafone-nak reputációs veszteség, nem ennek a viszonteladónak. Inkább így a vállalat szemszögéből mondom, hogy ha eddig esetleg a CISO tudott aludni este, hogy ők rendben vannak, akkor most már nyugodtan forgolódhat, hogy bizony a valamelyik third party biztos, hogy meg lesz nyomva a jövőben. A magátom, hogy Kelvin Security-nek nevező hacker csoport vállalt ezt a támadást, akik majdnem 300 000 fájból álló, összesen 310 gigabájtos adatgyűjteményt kezdtek el árulni a neten. Érdekes figurák, akik egy perc alatt lettek White Hat-ből Black Hat hackerek, mert hogy elmondásuk szerint az volt az elsődleges szék, hogy figyelmeztessék a vállalatot az általuk felfedezett biztonsági problémákra, de aztán úgy döntöttek, hogy inkább eladják ezt az adatbázist, mert hogy állítólag a cég figyelmen kívül hagyta az ő üzeneteiket, úgyhogy nem tudom, hogy ez valóban így történt-e, meg hát igazából nem is számít. Az viszont biztos, hogy jó azért, hogyha van egy ilyen, minden komoly cégnek van egy ilyen bejelentési platformja, és hát annyit még érdemes hozzátenni, hogy a Vodafone amúgy híres arról, hogy rengeteg third party-val dolgozik, az üzemeltetés is nagy részt nem az ő kezükben van, ezért is hallgattam nagy örömmel a hírt, mikor bejelentették, ugye, hogy a legnagyobb válság közepén 715 milliárdot égetünk el a Vodafone megvásárlására, amiben nincsenek benne azok az üzemeltető cégek, akik effektív az infrastruktúrát amúgy fenntartják, úgyhogy ez egy ilyen dolog, és erre is figyelni kell, úgyhogy aki ilyen vállalati környezetben dolgozik, annak valószínűleg mostantól, meg jobb esetben ezelőtt is majd ez a úgynevezett third party risk management az egy elég erős cyber aspektust is fog tartalmazni.
Yep. Hát, és ez egyre szélesebb kör lesz, tehát ugye gyakorlatilag nem arra megy a világ, hogy mindenki magának csinálja az összes dolgot, hanem tényleg inkább arra, hogy outsourcing, meg mindent próbálunk kiszervezni, meg a vállalkozóval csináltatni, úgyhogy ez egyre komolyabb fenyegetés lesz, amit szerintem egyre nehezebb lesz monitorozni.
Jól van. Na, szerintem ezzel a hírrel zárhatjuk is az adást, hogyha nincsen bennetek már olyan hír, ami kibudjanna szájon át, úgyhogy kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és legyetek jók, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!